Világ első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elindult Kijevbe a barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség, közölt annak vezetője, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a határon. Céljuk, hogy a tárgyalóasztalnál a magyar érdekeket határozottan képviseljék, és a kőolajvezeték minél hamarabb újrainduljon, jelezte Cepek Gábor. Európai érdemrendet kap Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, jelentették be az Európai Parlament plenáris ülésén. Elfogadhatatlan, hogy az EP a legmagasabb kitüntetésével jutalmazná Zelenszkijt, aki egy uniós tagállam Magyarország miniszterelnökét halálosan megfenyegette, reagáltak a Fidesz-KDNP képviselői. Donald Tusk szerint Európa Ukrajna rendelkezésére bocsáthatja a 90 milliárd eurós pénzügyi segélyt Budapest jóváhagyása nélkül is, mivel ezt a döntés korábban már minden ország, köztük Magyarország is támogatta. Szijjártó Péter szerint a lengyel miniszterelnök félreérti a helyzetet, Kijev addig nem kaphat pénzt, amíg fenntartja az olajblokkádot, szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter. A Politico brüsszeli lapközben azt írta, a vétó ellenére is van kiskapu, a balti és skandináv országokkal kötnének kétoldalú szerződést a pénz folyósítására, így nem lenne szükség az EU benne Magyarország és Szlovákia jóváhagyására. Ha nem kap pénzt Ukrajna, március végére csődbe megy. Törvényi felhatalmazást kapott a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy kivizsgálja a Magyarországon feltartóztatott ukrán készpénz és aranyszállítmány ügyét, erről döntött tegnap a parlament. Az új jogszabály szerint a NAV 60 napig tartó különvizsgálatot folytat a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználását és rendeltetési célját illetően, és ez idő alatt lefoglalt 35 millió euró és 40 millió dollár készpénz, továbbá a 9 kg aranytömb a NAV őrzésében marad. A hatóság titkos információgyűjtést is folytathat a vizsgálata során. Az ukrán elnök felszólította Európa országait, hogy ne maradjanak csendben azokkal az általa gengszternek nevezett lépésekkel kapcsolatban, amelyekhez a magyar hatóságok folyamodtak az Osztcsatbank ukrán állami pénzintézet munkatársaival szemben. Határozatban utasította el Ukrajna uniós tagságát, háborús támogatását és az Európai Unió katonai szövetségi alakítását az országgyűlés. A határozat felszólítja a kormányt, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, uniós tagságát ne támogassa. Ukrajna magyarországi nagykövetsége szerint a magyar parlament országukat érintő rendelkezései semmisek, azokat politikai döntéseknek tekintik. Úgy vélik, az Ukrajna EU csatlakozásának támogatásáról való lemondásról szóló szavazás mindenek előtt a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbségnek küld üzenetet, Orbán Viktor gyakorlatilag éppen előttük zárja be az unió kapuját. A védett üzemanyagár életbe léptetése mellett az állami üzemanyagkészleteket is felszabadította a kormány, erősítette meg közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. A kedvezmény a magyar rendszámú, magyar forgalmival rendelkező járművekre vonatkozik, beleértve a mezőgazdasági gépeket is. Az iráni háború és az orosz energiahordozók kizárása miatt Európában lesz a legnagyobb energiahiány és áremelkedés, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a kormányülésen. Magyarország viszont a szuverén energiapolitikájával meg tudja védeni magát, vélekedett Szijjártó Péter. Negatív példaként említette Lengyelországot, ahol rövid idő alatt átlépte a 800 forintot a benzin literenkénti ára. A kormány két újabb mentesítő járatot indít holnap Ománból és Szaúd-Arábiából, közölte a tárcavezető. Ismertetése szerint eddig 1160 embert hoztak el a Közel-Keletről, közülük 1049-en magyar állampolgárok. Irán továbbra is rakéták és drónok tucatjaival, százaival támadja az arab országokat. Márciustól magasabb hitelösszeggel és hitelkiváltási lehetőséggel igényelhetik a hazai vállalkozások a fix 3%-os KKV hitelt. A Nemzetgazdasági Tárca közlése szerint a maximálisan igényelhető hitelösszeg a korábbi 500 millió forintról 750 millióra, a cégszintű limit pedig 1 milliárd 400 millió forintról 2 milliárdra nőtt. Öt ágazati tudásközpont jön létre országszerte, amely a magyar tudás, kreativitás és szakmai készségek fejlesztését szolgálja, közölte a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Az informatika, élelmiszeripar, elektronika, járműipar és gépészet projektje összesen 21 milliárd 600 millió forint értékben valósul meg, ismertette Hankó Balázs. Még 5 napig március 16-áig kérhetik az SZIA bevallási tervezetek postázását azok, akik nem rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az Ügyfélkapu Plusz vagy a DÁP regisztrációval rendelkezőknek elektronikusan lesz elérhető a tervezet vasárnaptól. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett derült az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé élénk, a csúcshőmérséklet 17-18 fok körül alakul. Holnap nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de nem lesz hűvösebb, és a szél is mérsékelt marad. Híreinket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadásban az idei írásbeli érettségi tételként adott történettel fogunk megismerkedni. Bodor Ádám számos irodalmi díjjal elismert kortárs író 1936-ban született. Számomra ő az, aki kevés szóval közöl megrendítő lelki mélységeket, rendezetlen érzelmi viszonyokat, a szeretet nélküli világ hálójában vergődő lelkeket. Gondolataim Bodor Ádám Állatkert című műve kapcsán. A novellák jellemzője a rövid terjedelem, kevés szereplő, kevés helyszín, sorsfordulat, illetve csattanó a végén. Bokacsó, aki e műfajt megteremtette, vagy széles körben elterjesztette és népszerűsítette, a reneszánsz kezdetén remek ötletekkel állt elő, de sokszor a csattanó maradt el a végéről, bár jól lehet, a mű olvasása közben már részletekben megtörtént. E műben a csattanó a lelkünkben robban. Bodor Ádám, a ma is élő szűkszavú író, egy közönséges szituációt teremt. A felszínen, hogy bevilágítson a lelkiismeret legrejtettebb zugaiba. Olyan művészi eszközökkel él, ami egy rideg, kiüresedett érzelmi viszonyrendszert tükröz. A párbeszédek nem kapcsolódnak egymáshoz, mindenki a maga gondolataival van elfoglalva, mindenki magányos. Épp ez az egyik kulcsszava a műnek, a magány. Megérkezik Kovács Vladimir feleségével, egy EU-s rendszámú autóval és Vili. A két fiú testvér az állatkert felé tart Vili feleségével. Hármójuk beszélgetéséből furcsa rezdülések rajzolódnak ki. Úgy tűnik, a feleség jelenléte zavaró, bár meglehetősen tapintatos, hiszen nem avatkozik a fiúk elidegenedett érzelmi viszonyrendszerébe. Az egyik felejteni akar, a másik fiú Vili pedig itthon él, és megkíván mutatni valamit fivérének. Az utcára sem emlékszem, semmire, mondja Vladimir. Én nagyon is jól emlékszem, mondta Kovács Vili. Amikor az állatkerthez érnek a látogatók, Vili feszülté válik, amit testvére érzékel is. Vladimir húzza az időt, lehet, hogy ő is érez valami szorongást, de másról beszél a dingó kutyák ketrece előtt. Úgy tűnik, nem akar odaérni. Vajon miért? Vili egy oroszlán ketrec elé vezeti vendégeit, azaz régóta külföldön élő bátyját és feleségét, de ott egy furcsa dolgot látnak. A gethes, trambli oroszlánt az apjuk nézi fűben ülve szüntelenül. Vladimir tiszteletlen megrendüléssel kérdez róla, Vili ismeri a jelenséget, de kettejük viselkedése merőben más. Az EU-s testvér ismételten másról beszél, közben gazdagságával henceg. Vladimir érzi, hogy tennie kellene valamit, oda menni rég nem látott atyához. Vili ekkor félrevonja sógornőjét, hogy Vladimir oda mehessen hozzá, de látja, hogy a bátyja nem megy oda, hová kellene. Vladimir ismételten szavakkal tereli el a figyelmet arról, hogy valójában leplezni kívánja azt, amit apja látványa váltott ki belőle. Majd, hogy megúszta a találkozást, távoznak. Még utal arra, hogy télen mi is lesz az apával, de örül, hogy ügyesen elkerülte a szembesülést. Mivel kellett volna szembesülnie? Csak találgathatjuk. Az elemző dolga, hogy azt képzelje egy irodalmi műbe, amit akar, saját lelki élményei, tapasztalatai alapján. Fájdalmas dolgokról van itt szó. Bár eleinte megdöbbenést vagy groteszk kacagást is kiválthat, a családi viszonyoknak ez a végleges kihűlése. Ki lehetett az apa valamikor? Kovács úr ennek tartja magát, talán még erre a megszólításra hallgatna. Miért van oroszlánszerű sörénye? Miért nézi mindig az állatot? Talán régi méltóságát, hatalmát, egykori erejét szeretné viszont látni benne. Az oroszlán a fogságban megbetegedett, a magány tramplivá tette a műszavát idézve. Miért nézi az apa naphosszat, és tényleg mi lesz vele télen? Vetődik fel a kérdés. Hol van az anya alakja? A fiúk meg sem említik. Lehet, hogy az apjuk nevelte fel őket, de nem kellő szeretettel, lehet, hogy a fiúknak ő mindig csak Kovács úr volt. Az egyik külföldre házasodott, jó módban él, a másik fiú pedig itthon maradt egyedül, a szellemi leépülésben szenvedő apával. Érthető, hogy miért is utálja a bátyját a feleségével együtt. Utálat. Közönséges szó, de tényleg kifejezi a tehetetlenséget. Ez egy patthelyzet. Az apa elborult, kiüresedett, legyengült, hajdan volt fényéhez, erejéhez, groteszk módon ragaszkodik. Lehet, hogy egész nap a fiát várja, valahonnan, az EU-ból. A másik itthon van, egy városban az állatkerttel és az apával. Egyedül az egyedül létével, boldogtalanságával, szegénységével. Ő érzi, hogy nem tudja az apát kilendíteni őrületéből. A három férfi véglegesen eltávolodott egymástól. A német anyanyelvű feleség nem óhajt állást foglalni, oldani a fiúk egymás közti és az apjukkal való viszonyát. Lehet, hogy mindent ért, de az utalásokból megérezte, hogy jobb, ha nem avatkozik e sérült kapcsolatokba. Ez egy irodalmi szituáció, egy teremtett helyzet, mely alkalmas arra, hogy szembesüljünk saját kapcsolatainkkal. E novella kapcsán a testvérek, szülők viszonya jut eszembe. Petőfi füstbe ment terve, és ez a mű 170 év elteltével egymás ellenpontjai. Vannak-e kibeszéletlen fájdalmaink, megoldatlan kapcsolataink, melyek hálójában vergődünk mi is, minden bizonnyal? Az irodalmi művek nem véletlenül születnek. A fájó érzelmeket elfedő rideg párbeszéde műben szembesíthet bennünket saját múltunkkal, jelenünkkel, jellemünkkel és a jövőnkkel. S hogy irodalmi művel orvosoljuk az őszintétlenséget és a szeretet hiányt, mely jellemző korunkra, hallgassuk meg Petőfi versét, mely 171 éve született. Egy estém otthon. Petőfi Sándor, egy estém otthon. Borozgatánk apámmal, ivott a jó öreg, s a kedvemért ez egyszer, az Isten áldja meg. Soká nem voltam otthon, oly rég nem látta már, úgy megvénült azóta, ja az idő lejár. Beszéltünk erről arról, amint nyelvünkre jött, még a színészetről is sok más egyéb között. szemében mesterségem, most is nagy szálka még, előítéletét az évek nem szüntetik. No csak hitvány egy élet az a komédia, fülemnek így dicsérést kellett hallgatnia. Tudom, sokat koplaltál, mutatja is színed, szeretném látni egyszer mindhány bukfenceket. Én műértő beszédét mosolygva hallgatám, de ő makacs fej, föl nem világosíthatám. Továbbá elszavaltam egy bordalom neki, s nagyon-nagyon örültem, hogy megnevetteti. De ő nem tartja nagyra, hogy költő fia van, előtte minden ilyes dolog haszontalan. Nem is lehet csodálni, csak húsvágáshoz ért. Nem sok haja szála húlt ki a tudományokért. Utóbb, midőn a bornak edénye kiürült, én írogatni kezdtem, ő meg nyugonni dűlt. De ekkor száz kérdéssel állott elő anyám, felelnem kell-e, hát az írást abba hagyám. És vége hossza nem lett kérdezgetésének, de nekem a kérdések olyan jól estenek. Mert minden itt tükör volt, ahonnan láthatám, hogy a földön nekem van a legszeretőbb anyám. Most pedig nézzük 171 év távlatából az Állatkert című novellát. Bodor Ádám, Állatkert. A gépkocsiból hárman szálltak ki. Kovács Vladimir szőke, kefefrizurás, zakóban, nyakkendősen, 50-en valamivel felül, Kovács Vili, szőke, simahajú, vászonnadrágban és tornainkben, 50-en valamivel felül, és a Kovács Vladimir felesége. A kocsi, amely farán EU jelzést viselt, ott maradt mögöttük a parkolóhelyen. Elhaladtak egy sövény mellett, ami mögül sörös üvegek koccanása hallatszott, majd betértek a fák közé, ahol az avaros térség sétánnyá keskenyedett egy nyíl alakú zöld tábla alatt, amire ez volt kiírva, az állatkert felé. Kovács Vili Kovács Vladimir mellett haladt, és halkan azt mondta: elég lett volna, ha csak ketten jövünk. Nyugodt lehetsz, mondta Kovács Vladimir jóhangosan, egy vak hangot sem ért, és nem teszi magát, ugye? Kovács Vladimir felesége elmosolyodott, amivel azt kellett, hogy jelezze, hogy tényleg nem ért semmit. Mert egyáltalán nem valami hangulatos dolog, mondta Kovács Vili. Kellemes kis erdő, mondta Kovács Vladimir, mint aki fölfedez valamit. Kellemes kis erdő, liget, népliget, kis pagony, de esküszöm, nem emlékszem rá. Te emlékszel arra, hogy itt fák voltak? Mert én nem, egyáltalán. Emlékszem, mondta Kovács Vili. Az utcára sem emlékszem, a restére sem, semmire. Én nagyon is jól emlékszem, mondta Kovács Vili. Egészen egy bájos, csinos, kedves, nyugodt kis hely, egészen sikerült kicsi dolog. A kapu elé értek. Ó, én majd fizetek. Tessék, mondta Kovács Vili, és előre engedte a sógornőjét. Miért vagy ideges? kérdezte Kovács Vladimir. No, menjünk, mondta Kovács Vili. Miért vagy te ideges egy ilyen nyugodt helyen? Azért, mondta Kovács Vili, mert amikor idejövök, egyből elfog az idegesség, és nagyon jól tudom, hogy mitől van. Merre megyünk? Arra, mondta Kovács Vili, és elhaladtak a tengeri malacok, a füles baglyók, a mosómedvék, és a rét is a sok ketrecej előtt. A dingó kutyáknál Kovács Vladimir megállt. Egy ilyet elfogadnék, mondta. De azt hiszem, ezekkel foglalkozni kell, másként teljesen elvadulnak. És meg kellene szokni azt a vadszagukat is, nekem pedig nem nagyon van időm. Érzed ezt a szagot? Na gyere, most már mindjárt ott vagyunk. Egészen kellemes kis hely, mondta Kovács Vladimir. Azt majd meglátod, mondta Kovács Vili. Érzelmes kis kölyök voltál te mindig. Kicsi érzelmes takonypóc, dilisen érzelmes. Dilisen, igen? Kovács Vili egy lépéssel járt bátyja előtt, aki mögött felesége is lemaradt kissé. Na nézd csak oda, mondta egyszer Kovács Vili, és előre mutatott, ahol három sétány találkozásánál kialakult az állatkert főhelye. Magas, hegyesen végződő vasrudakból szerkesztett kerítés mögött keleti stílusban épített, csempézett falu épület állott, 150 magas, 150 széles bejárattal. Kívül a felirat Leo, Leo, oroszlán. No, látod? Kovács Vladimir az oroszlánt figyelte, amely kissé félre tartott, megránduló fejjel, hátsó lábát fájósan húzva sétált körbe a kerítés mentén. A fűben ülő férfit akkor pillantotta meg, amikor sétája közben az oroszlán egy vonalba került vele. Hófehér, válig érő haja volt, egyszerűen a fűben ült a kerítés mellett, és a sétáló oroszlánt nézte. Szabad a fűben ülni? Ennyi szaladt ki Kovács Vladimir száján. Aztán Kovács Vili felé fordult. Elég gethes állat, elég trambli, ezt nézi? Ezzel tölti az idejét nap hosszat. No látod, mondta Kovács Vili, csak ül és nézi, és nem csinál semmi egyebet. Kovács Vladimir elment a kerítésig, ott állt egy darabig. Mibe kerül nálatok egy ilyen állat? Gondolom elkérnek érte vagy 40 000-est, még ha ilyen idegbajos is. Kovács Vili fagyott mosolyan nézett Kovács Vladimir arcába. Nem eladó, mondta. Ha megfordul, oda megyek, mondta gyorsan Kovács Vladimir, mit mondjak neki? Nem fordul meg. Miért nem fordul meg? Mert nem szokott. És mit mondok neki, hogy apu, hát ez is ez? Kovács úr, azt mondod. És ő erre mit fog mondani? Nem fog mondani semmit. Kovács Vili most hirtelen megfordult, szemöldöke, mint egy elérzékenyült gyermeknek, megrándult, kezével simította ki elboruló arcát. Gyere! Mondta és belekarolt a sógornőjébe, elcipelte egy padig és leültek. Gyere, beszélgessünk! Kovács Vladimir felesége elmosolyodott. Kovács Vili is elmosolyodott szárazon és fenyegetően, és azt mondta. Utállak. Az asszony újra elmosolyodott és bólintott. Utállak. Mindkettőtöket utállak. Aztán kimerülten elhallgatott. Egészen furcsa, milyen csend van, hogy itt micsoda nyugalom honol, mondta Kovács Vladimir, miközben melléjük telepedett. Ilyet már rég nem éreztem. Hol kap az ember manapság ennyi csendet és ilyen jó levegőt? Mit kutyagol az ember, hogy találkozzék egy kicsit a természettel? És ez az oroszlán. Végül is egy oroszlán, ez egy oroszlán. Nem kutyagumi, nem bizony, és ki tudja, ha időm is lehetőségem lenne, talán elüldögélnék én is itt békésen. De nekem semmire sincs időm. Kovács Vili felállt. Nekem kezd beleköltözni az a dolog a lábizmaimba, mondta csendesen. Ilyenkor mennem kell. Nem volt lelkem megzavarni, mondta Kovács Vladimir. Esküszöm, nem tudtam, na. Ennyi volt, mondta Kovács Vili. Amikor a többiek is felálltak, fél arcával rámosolygott a sógornőjére, majd hirtelen átnyúlt előtte és lerántotta Kovács Vladimir karját a fényképezőgéppel. Az oroszlánt fényképezem, mondta Kovács Vladimir a srácoknak, mert ennél gethesebb, tramplibb oroszlánt biztosan nem láttak. Kezdek lassan kihűlni, morogta magában Kovács Vili, amikor visszafelé menet utolérték. A dingó kutyákat még egyszer látni szeretném, mondta Kovács Vladimir. Jártál már Ausztráliában? Itt azt írja, odavalósiak ezek a kutyák. Ott mindenféle furcsaság megterem, emlős madarak, mindenféle kengurúk, egyebek. Nem jártam Ausztráliában, mondta Kovács Vili. Bizony Isten. És amikor lehull a hó, hová lesz az oroszlán? Kérdezte Kovács Vladimir, amikor már a kerthelyiség sövénye mögött itták a sörüket. Mi lesz, ha lehull a hó? Utállak, mondta Kovács Vili. A feleségedet is utálom. Szerencsétlenségünkben csak utálni tudlak. A feleségemet én is utálom, mondta Kovács Vladimir. Amikor felálltak az asztaltól, és mosolygósan és kérdőn hátba veregette az asszonyt. Ez vár Gánznett, felelte Kovács Vladimir felesége, amin körülbelül azt érthette, hogy a délutánt sikerült kedvesen eltölteni.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Népzenei kincsestár.
Kubinyi Júlia autentikó zenekara 2021-ben adta ki Örökül Magyar Lapádról című albumát, mely a nagyanyed melletti Magyar Lapád archaikus népzenéjét mutatja be. Az album a Fonó gondozásában jelent meg, és a Maros Küküllő vidéki település táncdallamait, énekeit tartalmazza, melyek a hagyományos vonó zenekari felállásban szólalnak meg. Kubinyi Júlia énekesnő vezetésével a zenekar autentikus népzenei koncerteket ad, az album pedig a helyszínen gyűjtött és korábbi gyűjtésekből származó anyagokat is tartalmaz, bemutatva Magyar Lapát gazdag zenei hagyományát. A lemezen közreműködik Nyitrai Tamás hegedűn, Danhauser Pál brácsán és hegedűn, valamint Lelkes András nagybőgőn és csellón. A következő percekben tehát Kubinyi Júlia 2021-ben megjelent Örökül Magyar Lapádról című lemezéről hallanak válogatást. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.
hagylak, kedves szeretőm. Elhagylak, kedves szeretőm. Elhagynálak, de sajnállak. Elhagynálak, de sajnállak. Mondd meg, rózsám, mit csináljak. Csináljak. Hely, de megyek az utcán lefelé. De megyek az utcán lefelé. Senki sem mondja, gyere bé. Senki sem mondja, gyere bé. Gyere bé, rózsám, gyere bé. De gyere bé, rózsám, gyere bé. Vagyok ide bé, egyedül vagyok ide bé, egyedül vagyok egy házba, egyedül vagyok egy házba. Szobájába, a búbánat szobájába.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Kubinyi Júlia 2021-ben megjelent Örökül Magyar Lapádról című lemezéről hallottak válogatást. A műsort Vasvári Bernadett készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk. A műsorvezetőt Berec Renátát hallották.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikai munkatárs Tompos Péter. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk a délutáni műsor kínálatod. A 14 órai híreket követően könyvjelző című műsorunkban ma Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával a műsor szerkesztője Domán Vivien beszélget. Majd Neuma egyházzenei műsorunkban Varga László egyházzenész előadását hallgathatják meg. 14 órától 15 óráig rádiónktól Tokai frekvenciáján. Elsőként Brazília barlangjairól hallanak majd Feli Mavet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 30. részét sugározzuk. Ugyanebben az órában rádión kisújszállási frekvenciáján elsőként egy nemrégiben Erdélyben felfedezett dinoszauruszról hallanak, majd megismerhetik a magyar verseket angolra fordító Joe Váradit is. A 15 órai hírek után a Magyar Katolikus Rádió Keresztény Közéleti Akadémia című műsorát sugározzuk. Fél négykor kezdődő Hitvalló című műsorunkban Szilágyi Kassa Boglárka hitoktató, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium diákjaival az isteni erényekről beszélget. 16 órakor előbb híreket hallanak, majd gazdasági magazinunk az Értékadó szól. Az adás tartalmából beszámolunk az agráriumot érintő aktualitásokról, majd pedig a 2026-os év gazdaságban gazdasági évnyitójára látogatunk el, végezetül pedig egy évtervező workshopot ajánlunk figyelmükbe. 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafűzér imádságot hallanak Rádiónk EGRI stúdiójából. A 19 órai híreket követően iránytű című műsorunkban folytatjuk beszélgetésünket dr. Debreceni Csillával, a Mosolyműhely Egyesület vezetőjével. Majd kiderül, hogy Rákóczi és Nagy Lajos emlékévet hirdetette a Miskolc utcai lokálpatrióta közösség. 3.48-tól esti mese szól a gyerekeknek. 19 órától 20 óráig Rádión kisújszállási frekvenciáján. A Rólunk van szó, Fiatalok a békéért című kerekasztal beszélgetésről készített hangképes összeállítást a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. A kerekasztal beszélgetés részvevője a szerkesztő mellett Fábri Kornél Püspök atya Dragonics Márta, Kubik Anna és Petrás Mária. Ugyanebben az órában Rádiónk tokai frekvenciáján elsőként Kuklai Antal kanonok nyugalmazott körömi plébános írásaiból olvas fel Dobos Katalin színművésznő, majd Elek László jezsuita szerzetessel Pap Ildikó beszélget. A 20 órai sávban előbb Grecsó Krisztián Vera című regényének 26. részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá címmel zenei műsorunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink. Ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.